Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Thank you. Hangtörténetek című műsorunk 123. adásában a zenei szerkesztő dr. Szabó Attila és a műsorvezető Ila Gábor köszönti Önöket. Így szombaton már túl vagyunk a majálisozáson és a Mitch túladagoláson, illetve a szomszédtól áradó Manele okozta mérgezésen, és ezeket a tüneteket még tovább enyhítettük Vivaldi muzsikájával az előző 7 percben. Hogy mi vár még ránk, és mit érdemes ezekkel a műalkotásokkal kapcsolatban tudni, arra szokás szerint Attilától kapjuk meg a válaszokat. Szervusz, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok, köszönöm szépen, jól. Valóban Antonio Vivaldit hallottunk, de ezt majd még finomítani fogjuk. A 6-os számú G-moll szonátájának mind a 4 tételét hallhattuk, ennek az alcímű, ennek a szonátának Il Pastor Fido. Az a helyzet, hogy a reneszánszban és a kora barokkban, mostanában előszeretettel bolyongunk ezen a határvonalon, ott volt egy ilyen, lényegében egy ilyen visszatérő motívum, ez az Il Pastor Fido, ami ilyen csak megtermékenyítette a kor zeneszerzőit, számos madrigál szerző dolgozta fel, mondjuk így a nevét is, Giovanni Battista Guarini, olasz költő és drámaíró, valamint aztán később élete utolsó szakaszában diplomata is volt. Szerzeményéről van szó. Ez tipikusan az ilyen reneszánsz végi pasztorális, bukolikus irodalomnak volt ez a klimaxa, csúcsosodása. Ez az Il Pastor Fido, ami a nyugat-európai viszonylatban ennek a műfajnak a legismertebb darabja volt, mint egy 200 éven keresztül sikersikere halmozott Nyugat-Európában. Ezt bizonyítja az is, hogy számos madrigál szerzőt közöttük Carlo Gesualdo, aki már szerepelt műsorunkban, Heinrich Schütz, őt is hallhattuk már műsorunkban, Luca Brenzio, Claudio Monteverdi dolgozták fel ezt a drámát, ezt a színművet pontosabban, de talán a legismertebb számunkra az a Handel-féle feldolgozása, ő operában dolgozta fel, és különös története van ennek a Vivaldi szonátának. Az Opus 13-as egy része, ez a bizonyos 6-os számú G-moll szonáta, ezt már az 1950-es években sejtették, hogy itt valami nem stimmel ezzel a szerzőséggel. Nem azért, mintha nem Vivaldisan szólna, mert igenis Vivaldisan szól, tehát ezzel semmi baj nincsen, és igen, jó kézre van ez a szonáta, tehát a zeneszerzői kézre. A bizonyosságot 1989 után nyert el egy zenetudós, amikor bizonyítékra bukkant arra vonatkozóan, hogy ezt nem Vivaldi szerezte, hanem az ő nevét felhasználva egy bizonyos Nicolas Chédeville nevű francia oboista és Musette játékos, valamint szerző. Bizonyíthatóan a Musette nevű duddához hasonló puhos hangszernek a népszerűsítését úgy képzelte ő el sikeresebben, hogy használja Vivaldi nevét, tehát nem saját néven adja ki ezt a néhány szonátát. Amit aztán barátjával valahogy úgy kis sikerült adniuk Párizsban 1737-ben Vivaldi neve alatt. Most tudva levő, hogy Vivaldi 1741-ben halt meg, rá pár esztendőre. Arról, hogy tudhatott volna erről a csalásról, nincs tudomásunk, tehát ő leszeg nem tudott róla. És a lemezről, amiről ugye ezt a zenét bejátszottuk, az azon szereplő szövegben az amúgy nagyon jól értesült zenetörténész hölgy, aki a kísérőszöveget írta, ő sem tudott még 1994-ben erről a kegyes csalásról, nevezük kegyesnek, pedig akkor már ismeretes volt a szerzőségnek ez a bizonyosan nem Vivaldisága. És mondom, ez a Musette tipikusan francia hangszer, inkább népi hangszernek számít, de a klasszikus zenében is itt-ott találkozunk vele, különösen a reneszánszban. Itt mi most ebben az előadásban nem Musette vagy jobban hallhattuk, hanem blokkflőtén, és az előadók azok holland jeles csapat volt, ugye a blokkflőtés az Walter van Hauwe volt, több barátja kísérte, köztük talán a legismertebb Bob van Aspern. Vivaldi, azaz, hogy pontosabban Nicolas Chédeville után hallgassuk Alessandro Marcellót, olasz zeneszerzőt. Sok rokonságot mutat ez a darab is, ez a bizonyos oboa verseny első tétele az előbbi zenével, abban az értelemben, hogy sokáig úgy tudták, hogy testvére Benedetto Marcello volt a szerző, sőt, tulajdonképpen nem is ismerték 300 esztendőn keresztül ezt a művet, valamikor a 20. század második felében leltek rá a darabra. Én például Csánki Emiliától ismertem meg egy Hungaroton lemezről, amin Handel meg más oboa mesterművekkel együtt ez az Alessandro Marcello darab is szerepelt. Én nagyon szerettem azt a lemezt, és hát ott a kísérőszövegben ott tudhatjuk meg, hogy először Johann Sebastian Bach feldolgozásából ismerhette meg a nagy közönség. Tudjuk, hogy Bach előszeretettel dolgozta fel jeles kortársai kitűnő zenéit. Ezt igen nagy megtiszteltetésnek lehetett tekinteni a korban. Az oboa az egyik legszebben szóló húvós hangszer. Johann Mattheson például, akiről nemrégiben elég sokat beszéltünk, ő nagy zeneteoretikus volt. Ő egy kifejezetten kedvező véleménye volt az obáról. Ő mondta azt, hogy a haránt fuvola után az emberi hanghoz a legjobban a oboának a hangja hasonlít. Valamikor a 17. században kezdett el a zenekarokban szerepelni az oboa, és 18. századtól már oboa versenyeket szereztek nagy zeneszerzők. Az egyik legszebb közülük ez az Alessandro Marcello féle oboa verseny. Eredetileg oboára írták, és obán is fogjuk hallani most. Annyit tennék még az oba etimológiájához hozzá, hogy franciául o ott valójában hangost is jelent, hangost, magasat. Tehát a látható, penetráns, éles hangjára való tekintettel obának nevezték, vagyis hát hangos fának, innen az oba név. A D-moll verseny első és harmadik tételét fogjuk hallani. Kénytelenek voltunk a lassút talán a legszebbet kihagyni, de ezt aztán majd valamelyik következő alkalommal be fogjuk préselni valamelyik műsorunkba. Heinz Holligert fogjuk hallani, és az Imuzicsit. Heinz Holliger világhíres oboista. Az Imuzicséről nemrégiben áradoztunk, az egyik legszebben hangzó olasz zenekar.
Alessandro Marcello D-moll oboa versenyének első tételét hallgattuk. Mivel folytatjuk?
A klasszicizmus és a romantika határán landolunk. Ferdinand Riest fogjuk hallani, egy zongora ötösét. Ő Beethovennek volt tanítványa, Beethovennek nem volt sok tanítványa Bécsben. Érdekes a történet, mert Riestnek az édesapja Bonnban tanította Beethovent, és aztán Bécsben pedig Beethoven tanította Ferdinand Riest, vagyis valamikori bécsi tanárának fiát. De nem csak mester és tanítvány viszony volt köztük, hanem egyedi után barátok lettek, és Riest még ráadásul titkára is volt Beethovennek Bécsben. Egy olyan zeneművet fogunk hallani, ami, meg kell mondjam őszintén, hogy engem egy kicsit itt-ott, hogy mondjam, elijeszt a romantikától. A romantika ugyanis egy olyan művészi irányzat, ami nagyon könnyen át tud menni érzelgősbe, tehát az érzelmes gyakran átfut az érzelgősbe egy pillanat alatt. Ez persze az előadáson múlik elsősorban. Én igyekeztem a legmegbízhatóbb előadásban kikeresni ezt a zongoraötöst, és szerintem ez a Nepomuk Fortepiano Quintet sok nemzetiségű ötös, nagyon hitelesen és ízlésesen játssza el ezt a darabot. Azért itt is halljuk egy ilyen zongora futamnál, hogy itt bizony át lehetne menni érzelgősbe, ami miatt sokan a romantikát nem szeretik. Kitérnék most arra, hogy a hangneme ugye ez H-moll. Ez egy érdekes hangnem, ezt viszonylag ritkán használják zeneszerzők, ennek ellenére több híres munka is van, ugye Hámulban, most nekünk a Marjában utolsóban a Hámul mise jut eszünkbe, Johann Sebastian Bachtól, meg ugye Lisztnek a zongoraszonátája, ezek mind kolosszális munkák. Vagy ott van például a Csajkovszki által legnagyobbnak tartott szimfóniája, a hatodik, az utolsó. A múltkor beszéltünk hosszasabban róla. Ezek mind az illető szerzőknek, tehát Bachnak is, Lisztnek is és Csajkovszkinak is alapművei voltak, tehát ők maguk tartották legfontosabb munkáiknak ezeket a munkákat, és valamiért ezt a Hámul hangnemet választották. Ezt a Ries darabot, tehát akkor Hámulban halljuk, a Nepomuk fortepiano kvintettől. Annyit tennék még hozzá, hogy a fortepiano az így látszólag egy ellentmondás, mert hogy erős, meg halk. A fortepiano volt az eredeti neve a zongorának, viszont az egyszerűség kedvére aztán legtöbb nyelvben pianóvá egyszerűsödött. Ez pont úgy járt, mint az omnibus. Omnibus az latinul eredetileg azt jelenti, hogy mindenki számára való közlekedési eszköz. A vége maradt meg csak a busz. Tehát Ferdinand Liszt, Beethoven tanítványát halljuk.
Thank you.
Ferdinand Ries piano kvintettjét hallgattuk, és két zenei blokkunk maradt hátra, egy kortárs, modern muzsika 20. századi, és egy jazz. Kezdjük azzal, hogy miért mondjuk kortárs zenének ezt a fajta zenét.
Te azért mondod kortárs zenének a 20. századi zenét, mert már öreg vagy, gondolom. Ne felejtsd el, hogy 2025-ben vagyunk, átléptük a 21. század első negyedét. Nekem is így jön, hogy kortárs zenének mondjam, sajnos már nem az. Tehát az Alban Berg Jugendlieder liedje, dala, az több mint 120 éves most már. 1903-ban írta, akkor még Nagy Mahler rajongóként. Különben igen érdekes, azt lehet mondani, és az egész sorsa igen érdekes volt Alban Bergnek. Ő volt a II. Bécsi iskola egyik legjelesebb, legeredetibb zeneszerzője. Úgy találkozott Arnold Schönberggel, mesterével, hogy egy árva kotta fejet ő nem írt még úgy, hogy valamilyen mestere lett volna, vagy egyáltalán valami formális zenéképzésben részesült volna. Saját szakára kezdett zene szerzéssel foglalkozni, és tulajdonképpen Arnold Schönberg, a mester, talált rá a tanítványra. Megtetszett neki az ifjú buzgalma és fantasztikus tehetsége, és autodidakta mi volta, és így aztán elkezdte tanítani, ami aztán nem is tartott sokáig, mert végül is Alban Berg olyan iszonyatos iramban fejlődött, hogy rövidesen Arnold Schönberg már kollégájának tekintette, és Berg volt sok tekintetben hatással rá. Azért is érdekes az ő élete, mert ugye gyorsan szakított ezzel a hagyományos felfogású zenével, és a dodekafóniát kezdte el gyakorolni. A dodekafóniában, vagyis a 12 fokú skálában kezdett írni. Ezt a liedet, amit hallani fogunk, ezt még ugye, hagyományos régi Mahleri értelemben írtam. A legfontosabb talán a két operája, ugye operát azt sokféleképpen írtak már, de dodekafon operát azt nehezen lehet elképzelni. Na hát ő elképzelte, és meg is írta a két igen jelentős operát. A 20. század talán két legjelentősebb dodekafon operát írta meg, a Vocceket és a Lulut. És A lídek, dalok, amiket írt, azok is nagyon gyorsan átváltottak 12 fokus skálába. Ugye, hogy kezdett bátorságot kapni, olyannyira, hogy egy-egy ilyen előadáson még a rendőrség is be kellett avatkozon, akkora volt a felháborodás, ugye el lehet képzelni, amikor Hugo Wolfhoz és tudom én, Schuberthez szokott lidekhez szokott fülek, egyszer csak dodekafon dalt hallanak. Bizony még Schönberg is meg kellett dorgálja a tanítványát, hogy édesfiam, mit csinálsz? Hát ez túl nagy lépésekben haladsz a jövő felé. Ennek ellenére azt lehet mondani, hogy nagyon szép zenét írt, én például a hegedűversenyt kifejezetten szeretem, ennek különös története van ennek a hegedűversenynek, ugyanis felkérést kapott Amerikából, hogy írjon egy dodekafon hát hegedűversenyt, ez is ugye a műfajban az első volt. Neki állt, és egy szörnyű élményére alapozta ezt a művet, barátjának, Walter Gropiusnak és Alma Mahlernek, a közös gyerekük kislánya halt meg gyermekbénulásban nemrégiben, és hát az ő emlékére írt egy igen szép hegedűversenyt. Milyen csodálatos is ugye ez a sorsnak a kifürkészhetetlensége. Kiderült, hogy ez a hegedűverseny lett végül is az ő requiemje. Nem sokára rá ő is banális balesetben halt meg, rovarcsípés következtében szeptikémiát kapott, vérmérgezést, és meghalt viszonylag fiatalon. Tehát Albán Berget fogunk hallani, utána Arthur Honegger-t, egy igen szép zenét fogunk hallani, a szonatináját hegedűre és csellóra, émolban, ennek a második tételét. Frank Peter Zimmermann lesz a hegedűs és Heinrich Schiff a gordonkás. Majd Sostakovicsnak a 9. S-dur vonos négyesének a harmadik tételét fogjuk hallani a Borodin kvartettől. Az eredeti felállásban a Borodin kvartettről mostanában többször beszéltünk. A jellegzetes Sosztákovics ördögi tánchoz hasonlító, majdnem minden Sosztákovics művön megjelenő táncmotívumot fogjuk hallani ezt az Allegretto tételben. Tehát Alban Berget fogunk hallgatni Mitsuko Shirai és Hartmut Höll előadásában, Honeggert, majd Sosztákovicsot.
Geworden ist schon. Thank you.
Sosztakovics numero 9-es Bonos kvartettjével érkeztünk el mai utolsó blokkunkig, mivel búcsúztatjuk kedves barátainkat, Attila.
A hagyományosabb műfajban fogunk egy utazást tenni, először is Afrikában fogunk járni. Az Amadinda magyar ütős együttes fog elvezetni minket a hagyományos afrikai ütős zenében. Ezek a fiúk nagyon jól értenek a 20. századi zenék, is, de különféle égtájak hagyományos zenéit is előszeretete játsszák. Majd, hogy a hangulatban maradjunk, Cesária Évorától fogjuk hallani az egyik legszebb nótáját, aminek a címe, próbálom itt elmondani, Zöldfoki szigetiül, ugyanis mondjuk kevésbé tudok, Noantone Scadero. Cesária Évora, ugye mezitlábas díva, egy csodálatos életet élt, nagyszerű asszony volt. 50 éves koráig a kutya nem ismerte, bár egész életébe énekelt, gyakorlatilag gyerekkorától fogva énekelt, serdülő korában már ilyen részek, tengerészeknek ilyen kikötői kocsmákban énekelt. A zárvaházat miután elhagyta, szörnyű élete volt, és évtizedeken keresztül énekelt úgy különféle lokálokban, hogy senkinek fel nem tűnt. Az a csodálatos, bársonyos hangja, és az a nagyon-nagyon mély emberség, ami a dalaiból sugárzik. Míg aztán majdnem 50 éves volt, amikor felfedezték, és hirtelen egyből világhírű lett. Még a világhírt sokáig nem is élvezhette, 70 évesen halt meg, bejárt a világot, nálunk is járt Romániában és Magyarországon is többször. Ha egy dolgot kellene mondani róla, az, hogy nagyon emberséges volt. Élete utolsó rövid szakaszát, amikor otthon ült az ablakban, mosolygott, szívta a bőrszivarakat, és az embereknek integetett, akik az ablak alatt elmentek, sőt, volt, akit még sokszor ismeretleneket is beinvitált magához, megkínálta likőrrel, kávéval, beszélgetett velük. Egy emberséges ember volt. Az Amadindától hagyományos afrikai ütőzenét hallunk, és Cesária Évorát.
Belük búcsúzunk tehát, kívánunk önöknek további kellemes estét, jó zenei élményeket, a viszonthallásra!
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.
Na feira grande, um passassão foi dentro do reservado. Primeira vez, cumba na feira grande, um passassão foi dentro do reservado. Onhontons cadeirão,
escadeirão,
escadeirão. Onhontons cadeirão,
escadeirão, escadeirão.
Nós era três, irmãos no perote, quando saí no tacpelpins comandante. Nós era três, irmãos do pirote, quando saí no tacpelpins comandante. Onhontons cadeirão,
escadeirão, escadeirão.
Onhontons cadeirão,
escadeirão, escadeirão.
Primeira vez, cumba na beira grande, um passassão foi dentro do reservado. Primeira vez, cumba na beira grande, um passassão foi dentro do reservado. Onhontons cadeirão,
escadeirão, escadeirão.
Onhontons cadeirão,
escadeirão, escadeirão.
Onhontons cadeirão,
escadeirão, escadeirão.
Nós era três, irmãos no perão, quando saí no tacpelpins comandou. Nós era três, irmãos no perão, quando saí no tacpelpins comandou. Onhontons cadeirão,
escadeirão, escadeirão.
Onhontons cadeirão,
escadeirão, escadeirão.
Na feira grande, um passassão foi dentro do reservado. Primeira vez, cumba na feira grande, um passassão foi dentro do reservado. Onhontons cadeirão,
escadeirão, escadeirão.
Onhontons cadeirão,
escadeirão, escadeirão.
Nós era três, irmãos no perão, quando saí no tacpelpins comandou. Nós era três, irmãos no perão, quando saí no tacpelpins comandou. Onhontons cadeirão,
escadeirão, escadeirão.
Onhontons cadeirão,
escadeirão, escadeirão.
Onhontons cadeirão,
escadeirão, escadeirão.
Onhontons cadeirão,
escadeirão, escadeirão.
Onhontons cadeirão,
escadeirão.